Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat, Németh Andrea vagyok a mikrofonnál. Mai adásunkban a refluxról lesz szó, ami lehet, hogy nem mindenki számára teljesen ismeretes a szónak a jelentése. Ez egy olyan betegség, aminek az egyik legjellegzetesebb tünete a gyomorban érzett égő fájdalom, ami gyakran túlzott gyomorsav termeléssel is párosul. Hogy ezt jobban megismerhessük ennek a betegségnek a természetét, felkértem dr. Törjék Zoltánt, kiskunhalasi házi orvost, hogy tájékoztasson erről engem is, és illetve a hallgatókat is. Köszöntöm a rádióban.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
Talán először tisztázzuk azt, hogy mi is ez a reflux.
Tehát a reflux fordításban visszafolyás jelent. Lényegében arról van szó, hogy a savas gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe, és ennek következményeként a nyelőcső nyálkahártya károsodhat, tüneteket, panaszokat okozhat. Arról van szó, hogy a nyelőcső alsó záróizma nem megfelelőképpen működik, tehát a gyomorszáj tartósan nyitva marad, és ennek következményeként a savas gyomortartalom gyakrabban és nagyobb mennyiségben fog visszaáramlani a gyomorból a nyelőcsőben.
Melyek azok a tünetek, amiből arra gondolhat valaki, hogy ezzel a problémával, a reflux-szal áll szemben?
A reflux betegség tüneteit lényegében két nagy csoportba oszthatjuk. Vannak úgynevezett tipikus tünetek, amelyek magára a reflux betegségre jellemzőek, és vannak olyan tünetek, amelyek kevésbé. A tipikus tünetek közé sorolható a gyomorégés, általában étkezés követően jelentkezik, tehát röviddel étkezés után, égető érzésről van szó, amely a felhasra lokalizálódik, vagy a szedcsont mögötti területe. Ez utóbbinak azért van nagy jelentősége, mert gyakran a szívkoszorúér megbetegedés kapcsán jelentkező angínás, tehát szívszorító érzéseket imitálhat. Ez az egyik tünet. A másik tünet a regurgitáció, savas felböfögés jelent, amelyhez hányás, hányinger, émeigés is társulhat. Lényegében arról van szó, hogy a gyomortartalom passzívan visszafolyik a szájba, főleg akkor, hogyha erőkifejtésre kerül sor, lefekvéskor, lehajláskor. Ezek az úgynevezett tipikus tünetek, és vannak olyan tünetek, amelyek kevésbé jellemzőek, de a reflux betegség okozhat gégegyulladást, torokgyulladást, krónikus köhögést vagy asztmát, tehát köhögés, krákogás, rekedtség, rossz lehellet és fogszóvasodás hátterében akár reflux betegség is állhat.
Van olyan korosztály, akire leginkább jellemző ez, vagy előfordulhat ez bárkinél?
Ez a betegség az utóbbi 2-3 évtizedben került előtérbe, és tény, statisztikák azt igazolják, hogy a felnőtt lakosság körülbelül 20-40%-át érintik. Tény, hogy bizonyos korcsoportoknál gyakrabban jelentkezik. Mint ahogy említettük, az alsó záróizom nem megfelelő működése áll a leggyakoribb okként a betegség hátterében. Ezen kívül azonban a rekeszizomsérnek nagy szerepe lehet, a túlsúlynak, a terhességnek, egyes gyógyszereknek, itt különböző fájdalomcsillapítókra gondolunk, azok mellékhatásaira, illetve a vérrögösödés gátló gyógyszerek mellékhatásaira gondolunk, és nem utolsó sorban az életmódnak is nagy szerepe van a betegség kialakulásában.
Azt hiszem, hogy érdemes kifejteni az okok közül az életmódot, hogy mit jelent ez?
Igen, stresszes életmódot folytatunk, ezért gyakrabban nagyobb mennyiségű ételt fogyasztunk, és napi kevés alkalommal egyrészt, másrészt a szénsavas italok, a fűszeres, a zsíros ételek, a nagyobb mennyiségű élvezeti cikkek, itt főleg csokoládéra, dióra, magyaróra gondolunk, bizonyos fűszerek, kávé, alkohol, dohányzás, mind olyan tényező, amely hozzájárulhat a reflux betegség kialakulásához.
Akkor inkább azt érdemes megválasztani, hogy mit teszünk meg, vagy pedig a mennyiségre is érdemes még ez mellett odafigyelni.
Mind a két tényezőnek fontos szerepe van, hisz az lenne tanácsos, hogy naponta többször és kevesebbet tegyünk, és az előbb említett ételeket amennyire lehet kerüljük.
Következzék most pár percig zene, és folytatjuk még a beszélgetésünket, és megtudjuk, hogy milyen életmódbeli változtatásokra van szükség, hogy ezek a panaszok megszűnjenek, illetve beszélgetünk még arról, hogy hogyan lehet a refluxot diagnosztizálni. Hallgassák a zenét, és utána tartsanak velünk, kedves hallgatóink!
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A gyomorsav problémák és a refluxos kellemetlen tünetek megjelenésekor talán ezeket a tüneteket elszenvedő beteg legtöbbször a saját életmódjában tehet olyan változtatásokat, amivel elérhet javulást. Melyek ezek? Mire érdemes odafigyelni?
Az életminőség javításában nekünk is tennünk kell a panaszok mérséklése érdekében. Ezért javasoljuk azt, hogy naponta többször kisebb mennyiségű ételt fogyasszunk, étkezés után közvetlenül ne végezzünk fizikai munkát, vagy ne sportoljunk, kerüljük a túl zsíros, fűszeres ételeket, a sok édességet, a kávét, a citrusféléket, a szénsavas italokat, valamint a dohányzást és az alkoholfogyasztást. Ha túlsúly van, akkor ajánlatos a túlsúlytól megszabadulni. A mindennapi munka kapcsán ne hordjunk hasra feszülő szoros ruházatot, hisz ez is fokozhatja a panaszokat. Lefekvés előtt 2-3 órával már ne fogyasszunk ételt, és hogyha lefekszünk, az ágy fejvégét körülbelül 20 cm-rel, azaz 45 fokos szögben is meg lehet emelni, ezáltal a panaszokat tudjuk mérsékelni. Amennyiben lehet, a stresszt kerüljük. Egyes vélemények alapján rágógumi alkalmazása, tehát itt nem mentolos ízűre gondolunk, és az étkezést követően elfogyasztott szénsavmentes víz jelentősen mérsékelheti a panaszokat. Ezek azok az életmódbeli tanácsok, amelyek mindenféle gyógyszer nélkül a tüneteket, panaszokat jelentősen mérsékelhetik.
Olyankor, amikor ezzel vagy hasonló panaszokkal jelentkezik a házi orvosnál egy-egy beteg, táplálkozással kapcsolatban beigazolódik az, hogy legtöbbször az a probléma, hogy ritkán eszik túl sokat egyszerre, illetve édesség, kávés, alkoholfogyasztása szerepet játszik abban, hogy a reflux kialakul?
Igen, az esetek döntő többségében ez így van.
De akkor, ahogyan elmondta, az életmódbeli változtatás azért nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezek megszűnjenek.
Így van, hisz a reflux betegség egy gyakori, de jól kezelhető betegség.
Ezt jó hallani. Ha mégis beigazolódik valakinél, hogy a gyomorsav túltermeléssel kapcsolatosan kialakul a reflux, hogyan lehet ezt diagnosztizálni? Milyen vizsgálatokkal?
Abban az esetben, hogy a tipikus tünetekkel jelentkezik a beteg, egyszerűbb dolgunk van, hisz ebben az esetben a panaszok alapján már lényegében a betegség megállapítható. Bizonyos esetekben, amikor a tünetek nem tipikusak, akkor akár orrfüggészeti tüdőgyógyász, vagy esetleg kardiológiai vizsgálata is sor kerülhet, de ebben az esetben a legfontosabb vizsgálat a gasztroszkópia, illetve a gasztroenterológiai szakvizsgálat.
Akkor talán nézzük az első részét, amit említett, hogy mi az, amikor nem tipikusak a tünetek. Akkor mit érez a beteg? Mi jelentkezik?
Tehát nem tipikus tünetek esetében előfordulhat garat gégegyulladást, ahogy azt már az előbb is említettük, így köhögés, krákogás, köhécselés, aszmás típusú rohamok, panaszok előfordulhatnak, esetlegesen fogszúvasodás lehet a panasz hátterében, tehát rossz szájszag, amit maga a reflux kiválthat.
Ezek voltak akkor ugye a nem tipikus rejtettebb tünetek esetén, de azoknál, akiknél egyértelműen reflux áll fönt. Olyankor mindig szükséges az, hogy egyből valaki a gasztroenterológushoz menjen, egy nagyobb kivizsgáláson vegyen részt?
Ezekben az esetekben egyszerűbb a helyzet. Tehát abban az esetben, hogyha tipikus tünetekkel jelentkeznek a betegek, mint például gyomorégés, regurgitáció, tehát a savas felbefögés, ezekben az esetekben van egy olyan lehetőség, savlekötő gyógyszerek alkalmazásával 2-4 hétig egy megfelelő adagban, életmódváltással egyetemben, ha jó effektust érünk el, tehát a tünetek nagy mértékben mérséklődnek, akkor a gasztroenterológiai szakvizsgálat ebben az esetben kihagyható.
Ez szokott enyhülést hozni a betegek számára, hogyha ezeket így betartják?
Így van, tehát a szakmai protokollok ezt alátámasztják, és a mindennapi gyakorlat is igazolja azt, hogy amennyiben tipikus esetről van szó, ezen gyógyszerek, savlekötő gyógyszerek, illetve elválasztásgátló gyógyszerek alkalmazásában a panaszok jól mérsékelhetők, és maga a betegség is alátámasztható.
Meg is szűnhetnek ezek véglegesen, ezek a panaszok, abban az esetben, hogy ezt az életmódot fel tudja tartani, vagy a gyakorlat esetleg mást mutat?
Így van, tehát ez egy jól kezelhető betegség.
És mi van akkor, hogyha mégsem szűnnek meg? Mi történik a gasztroenterológusnál?
A gasztroenterológiai szakvizsgálat keretén belül általában endoszkópos vizsgálatra kerül sor, tehát gasztroszkópiára, gyomortükrözésre, és ezen vizsgálat kapcsán, amennyiben szükséges, úgy szövettani vizsgálata is sor kerülhet.
Hát azt gondolom, ez az a vizsgálat, amit nagyon sokan szeretnének elkerülni, hát már ezért is érdemes arra odafigyelni, hogy hogyan és miként táplálkozunk, milyen életmódot élünk. Következzék most ismét pár percig a zene, és utána folytatjuk a beszélgetésünket dr. Törjék Zoltán házi orvossal.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket, és a mai adásunknak a fő témája a reflux, ami igazán kellemetlen tünetekkel jár. Milyen kezelési lehetőségei vannak? Azt ugyan említette, hogy viszonylag könnyen kezelhető, de melyek ezek?
Így van. Tehát az életmódbeli tényezőkön kívül, amikor már igazolódik a betegség, gyógyszeres terápiára is van lehetőségünk. Lényegében 3 nagy csoportba sorolhatók ezek a gyógyszerek. Vannak az úgynevezett savlekötők, A következő csoportban azok a gyógyszerek tartoznak, amelyek a sav termelést, a sav újratermelődését, vagy a sav elválasztást gátolják. A harmadik csoportban pedig az úgynevezett prokinetikumok tartoznak. Ezek azok a gyógyszerek, amelyek a sav termelése nincsenek hatással, de a gyomorürülést felgyorsítják, és ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy a panaszok mérséklődjenek. Ez a három nagy gyógyszercsoport és az életmódváltás az, amely nagymértékben befolyásolja azt, hogy a betegség, tehát a reflux betegség megfelelő irányba haladjon, és hogy egy megfelelő életmódot tudjon biztosítani betegeink részére.
A gyomorsavtermelést azt gyógyszeres kezeléssel lehet megszüntetni, vagy pedig vannak olyan esetek, amikor elegendő az is, hogy változtatunk az életmódunkon, illetve a táplálkozáson.
Enyhébb esetekben, tehát az életmódváltás elegendő lehet, de azonban meg kell említenünk azt is, hogy ritkán ugyan, de vannak súlyosabb formák is, amikor sebészeti beavatkozásra is szükség kerülhet. Itt elsősorban azokra az esetekre gondolunk, amelyek a gyógyszeres kezelése és életmódváltása nem javulnak, főleg fiatalokról van szó, és ezekben az esetekben ritkán ugyan, de súlyosabb szövődmények kialakulásának lehetősége is fennáll, és ilyenkor akár laparoszkópos, gyomorbemenetet szűkítő műtéti beavatkozásra is sor kerülhet.
És ez mennyire gyakori?
Tehát hál' Istennek ritkán kerül erre sor, és főleg abban az esetben, hogyha a szövődmények kialakulásának lehetősége fennáll, és egy gyógyszeres életmódváltásra a beteg, illetve a tünet nem mérséklődik.
És abban az esetben, amikor gyógyszeres kezelésre van szükség, és gyógyszeres terápiát alkalmaznak, mennyire hosszú ideig tart ez a kezelés? Mennyi ideig kell a betegnek gyógyszert tennie?
Mindig a panaszok alapján döntjük el, illetve annak függvényében, hogy jelentkezik-e szövődmény vagy nem. Tipikus esetben, és abban az esetben, hogyha az életmódra és a gyógyszeres terápiára jól reagál a beteg, tehát a tünetek mérséklődnek, néhány hónap elteltével akár a gyógyszer nagymértékben mérsékelhető, sőt, van rá eset, hogy el is hagyható.
Ezzel kapcsolatban nekem eszembe jutott itt egy ilyen szinte ilyen ördögi kör, mert hogy ugye azért gyakran a gyomorsav túltermelést a gyógyszerek is kiválthatják. Akkor hogyan van ez most, hogy akkor ugye ennek a kezelésre gyógyszert írnak fel, nem okoz-e az újabb savtermelést? Ilyenkor mi a teendő?
Valóban, tehát ez előfordulhat. Mindennapi életünkben fájdalmak mérséklése céljából fájdalomcsillapítókat használunk és alkalmazunk, illetve vérrögösödés gátlóknak is lehet hasonló mellékhatása, amely a gyomorsav termelés tekintetében növekedést, tehát panaszokat okozhat. Ebből adódóan általában azt szoktuk javasolni, hogy az előbb említett gyógyszerek szedésével párhuzamosan egy savtermelés befolyásoló gyógyszert, tehát savtermelés csökkentő gyógyszer adagolását is elkezdjük. Arra az időszakra, amíg az említett gyógyszereket szedik betegeink.
Például most, hogyha valakinek fájdalomcsillapítót kell ennie, vagy más egyéb betegsége van, van olyan a gyógyszerek között, ami kifejezetten refluxos beteg is szedhet?
Vannak ilyen gyógyszerek, és így van.
Tehát akkor érdemes ezt így megemlíteni ugye a házi orvosnak, hogy van refluxos problémája, akkor nyilván megelőzhetünk sok kellemetlenséget.
Így van, tehát e tekintetben tehát a házi orvoshoz nyugodtan fordulhatunk, és általában ő tudja azt, hogy milyen gyógyszereket szed a beteg, és melyik azok a gyógyszerek, amelyek még fájdalomcsillapítóként alkalmazhatók a mindennapi gyakorlatban.
Néhány percig most ismét következzék a zene, és utána folytatjuk a beszélgetésünket. Megnézzük azt, hogy mi van akkor, hogyha valaki esetleg elhanyagolja a refluxsal járó tüneteket, nem fordul segítségért, milyen szövődményei lehetnek, és abban az esetben mi a teendő.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A beszélgetésünk előző részében többször elhangzott a refluxsal kapcsolatosan, hogy az alapprobléma ugye a gyomorsav túltermelése. Mi van akkor, hogyha valaki ezt a kellemetlen érzést inkább sokáig tűri, és nem fordul vele orvoshoz, és nem részesül gyógyszeres kezelésben, vagy bármilyen kezelésben? Mi történik? Lehetnek-e ennek a refluxnak szövődményei?
Sajnos előfordulhat. Tény azonban az, ahogy korábban is említettük már, annak ellenére, hogy ez egy relatív gyakori megbetegedés, relatív gyakori kórkép, jól kezelhető, bizonyos esetekben azonban szövődmények kialakulásának lehetősége is fennáll. Így előfordulhat nyerőcső, fekély, vérzés, hegesedés, szűkület, sőt, rákos folyamat kialakulásának lehetősége is fennáll.
És ez mennyire gyakori, hogy ezt úgy elhanyagolják a betegek, vagy pedig ezek a tünetek annyira erősek, hogy ez azért felkeresik időbe a háziorvost?
Ez csak abban az esetben fordul elő, az esetek zömében, amikor nem figyelünk magára a betegségre, és nem fordulunk orvoshoz.
Ugye itt említette, hogy gasztroenterológiai vizsgálatok is olykor előfordul, hogy szükségesek, és talán ott derül ki legtöbbször, hogy a savtúrtermelésnek egy másik komoly szövődménye is kiderül, mégpedig ez a gyomorfekély.
Valóban, a savtúrtermelés következményeként, az előbb említett gyógyszerek mellékhatásaként, és egy bizonyos kórokozó az úgynevezett Helicobacter pylori jelenlét esetén, fekélybetegség kialakulása is fennáll, amely érinteti a gyomrot és a patkóbélfekét. A gyomor és a patkóbél különböző területein jelentkezhetnek, de abban az esetben, hogyha a Helicobacter pylorit tudjuk igazolni, és ez pedig különböző vizsgálatokkal lehetséges, beleértve például a kilégzési tesztet vagy szerológiai vizsgálatot, amennyiben igazolódik, akkor a szakmai protokollok alapján eradikálni, kiirtani kell ezt a kórokozót.
Tehát ez az egyik előfordulása, hogy ez a baktérium okozza a gyomorfekélyt, de ugye a másik, amit az előzőkben említett nekünk, az pedig a sav túltermelése is okozhatja. Amikor valaki, ha már tudja is magáról, hogy refluxos betegsége van, azért arra is kell azért ilyenkor gondolni, hogy esetleg mögötte még lehet, hogy van egy lappangó gyomorfekély.
Így van, tehát valóban. Tehát a fekély hátterében sav túltermelés is áll. Különböző betegségek, kórképek esetében ez előfordul, tehát ahol a gyomorsav nagyon mennyiségben termelődik, és ennek eredményeként, ennek következményeként az előbb említett Helicobacter pylori jelenlétével kialakulhat a fekélybetegség, legyen szó gyomor, illetve patkóbélfekélyről.
És maga a gyomorfekélyt okozó Helicobacter hogyan tudja kimutatni, milyen vizsgálatokkal?
A Helicobacter pylori baktérium kimutatására több lehetőség van. Van úgynevezett kilégzési teszt, vérvétel, szerológiai vizsgálat, illetve székletvizsgálat is ebben segít. És amennyiben a Helicobacter pylori jelenléte igazolódik, és ez pedig az esetek zömében, tehát gyomor és patkóbélfekélynél jelen van, úgy akkor szakmai protokollok szerint bizonyos gyógyszerkombinációt kell alkalmaznunk. A gyógyszerkombináció pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy a savtermelés gátló gyógyszer mellé két antibiotikum kombinációt is kell használni, és ez gyakorlatban egy-két hétig történik. A gyógyszeres terápiát követően ismételten egy kontrollvizsgálata kerül sor, és általában Helicobacter kilégzési teszt kapcsán igazolható az, hogy sikerült-e a kórokozó eliminációja, vagy sem.
És ezzel a kezeléssel akkor meg is szüntethető a gyomorfekély is.
Így van, tehát ez a terápia egy részét képezi, azzal, hogy ezzel még nem zárult le maga a terápia, lehet, hogy heteken, hónapokon keresztül gyógyszereket kell szedni, és az életmódra is oda kell figyelnünk.
Nyilván most egy kicsit már belementünk a gyomorfekély kezelésének a témájába, de hogy mégiscsak kapcsolódik ahhoz, mert előfordulhat az is, hogy valaki csak annyit tud magáról, hogy túl sok a gyomorsava, és akkor talán esetleg köti még egy-egy étel fogyasztásához, de hogy érdemes azért néha arra is gondolni, hogy esetleg komolyabb probléma is állhat mögötte, akárha még csak a refluxot is tekintjük, mert ha talán nem is annyira súlyos, mint ahogyan a doktor úr is mondta, de viszont azért én azt gondolom, hogy egy elég kellemetlen tünet, ami a mindennapjainkat is befolyásolja. Mai adásunknak a végére értünk. Megköszönöm dr. Törjék Zoltán háziorvosnak, hogy elmondta ezeket az információkat, és többet megtudhattunk a refluxról.
Köszönöm szépen.
Köszönök a kedves rádióhallgatóinktól is, megköszönöm a figyelmüket. Vigyázzanak magukra, jövő héten újabb aktuális témával jelentkezik rovatunk.